Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Tisztelettel köszöntöm szerda délután is a műsor minden kedves hallgatóját. Visszaemlékező sorozatunkban ma egy kedves hölgyel beszélgetek az 1956-os eseményekről, annak következményeiről. Péterfi Irén a Bolyai 3-as csoport tagjaként 1958. október 31-én lett letartóztatva. Kolozsváron a Bolyai Tudományegyetemen volt elsőéves hallgató. A magyar forradalom alatti rendszerellenes lázítás a Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak a házsongárdi temetői tüntetésre való mozgósítása, elítéltek családtagjainak szánt pénzgyűjtés megszervezése, valamint tiltott írások terjesztése vádjával 1959. február 16-ai tárgyalásán a bujaisták harmadik csoportjában 10 év börtönre ítélték a kolozsvári katonai bíróságon a büntetőtörvénykönyv 209. paragrafusa második pontjának a bekezdése alapján. A kolozsvári szekuritátén töltött időszak után 1960. augusztusában Csíkszeredába, onnan 1961-ben az aradgályi női börtönbe került, majd 1962 őszén Nagyváradra. Utóbbi helyről szabadult 1963. szeptember 19-én. Az egyetemet levelező hallgatóként 1971-ben fejezhette be, attól kezdve Szabédon, Mezőcsáváson, Nagykenden, Szent Demeteren, Gyulakután, Ákosfalván, Erdőszentgyörgyön tanított helyettes tanárként. Csak 1990 után kapott rendes tanári kinevezést. Jelenleg férjével, Tatár Mihály lelkésszel együtt, nyugdíjasként Marosszentgyörgyön él. Tisztelt hölgyeim és uraim, a mai napra kész műsorban egy igen megható beszélgetést hallgathatnak, amelyben Péterfi Irén, nyugalmazott tanárnő, 1956-os elítélt a vendégem. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban Péterfi Irént. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok!
Ennek a sorozatnak az 1956-os szomorú események felidézése a célja. Ön az egyik elítéltje ennek az egész folyamatnak. Talán kezdjük azzal, hogy milyen volt a kezdet. Tehát 1956. októberében milyen volt a légkör, a hangulat a kolozsvári Bolyai Egyetemen?
Hát magán az egyetemen nem tudom, én elsőéves voltam, és azért egy elsőévesnek nincs nagy belátása a többi folyamok életébe, de mi egyértelműen, hát először is megdöbbentünk. Nem tudtuk elképzelni, hogy ilyen létezik, hogy megdől egy, ez a rendszer, amiben mi felnőttünk. Szóval először hihetetlennek tűnt. Aztán persze a lelkesedés, hát 18 évesek voltunk. Normális.
Honnan értesültek mindarról, ami Budapesten történt 56. októberiben?
Hát, konkrétan nem tudom, hogy mi volt a hírforrás. Állítólag valamelyik tanársegédtől, vagy a kollégáktól, akinek volt otthon rádiója, hát mi bent lakók voltunk, ott az Ocskóban laktunk, és mi egymástól hallottuk csak, tehát nem volt semmi más hírforrásunk, de hát mindenki mindent tudott, és mindent beszélt, és izgult, és hát nem is lehet elmondani azt a lelkesültséget, ami ott volt közöttünk és bennünk.
Mennyiben vettek részt önök, úgymond gólyák, fiatal elsőévesek az egyetem reformprogramjának a kidolgozásában?
Hát abban nem vettünk részt, tudtunk róla, de úgy tudom, hogy a mi folyamunkról nem volt senki a vezetőségben.
Viszont a házsongárdi temetőben lezajlott megemlékezésen azon már ott volt ön is, és gondolom, hogy többen voltak ott.
Igen, hát az nem volt kapcsolatban tulajdonképpen 56-tal, mert azt előzőleg már megszervezte, úgy emlékszem, Dávid Gyula, arról volt szó, hogy gondozni a Házsongárdban levő írósírokat. És november 1-én mentünk ki oda, tehát az a program úgy is lezajlott volna, ha nincs az októberi forradalom. Csak nyilván ez tüzesebbé tett minket, minden izgalmasabb volt, meg érdekfeszítőbb volt. De hát végül is nem szervezetten mentünk ki. Mindenki tudott róla, aki akart, kiment, aki nem akart, nem ment ki. Nagyon emlékezetes marad azért az, hogy ott elénekeltük. Most már nem tudom, vagy a Székely himnuszt, vagy a Magyar himnuszt, de hát életünkben először énekeltük hangosan a himnuszt, tehát ez megrendítő volt.
Közben aztán a házsongárdi megemlékezés után következtek már a megtorlások. Mennyiben tudták azt, hogy a kollégák közül, a felsőbb tagozatosok közül többeket letartóztattak, mert aztán később ennek kapcsán önnek nagyon fontos szerepe volt 1958. október 31-ig a letartóztatásáig, mert hogy pénzt is gyűjtött, ilyen akciókat szervezett a letartóztatottak családjai számára, nem?
Nem, bár úgy lett volna, büszkén vállalnám, de nem akarok ékeskedni mások eredményeivel. Tehát ez nem volt igaz, szerepel a vádiratban, de ez nem volt igaz. A többi mind igaz volt. Az, hogy énekeltük a himnuszt, azt, hogy na hát mondjuk, ami rám vonatkozott, hogy megkaptam Pál Lajostól az Irodalmi Újságnak azt a bizonyos számát, lemásoltam az Iézs Gyula versét, az egymondat a zsarnokságból, odaadtam az Irodalmi Újságot a barátnőmnek, hogy gyászszalagot hordtunk november 2-a, 4-e után. Valóban én vettem a gyászszalagot, csúszottam ki a kollégáknak. De ez is egy fura dolog volt, mert hogy valaki felsőbbéves jött hozzám, és szólt nekem. Tehát nem voltam én egy olyan rendkívül fontos szereplő. Mondta nekem, hogy kellene, mondtam, oké, ha rendben van, akkor megyek és veszek. Tehát tulajdonképpen mindaz a vád, ami elhangzott, annak nagy részét mindenki tudta, és mindenki csinálta.
Na már most az a tény, hogy csak részt vettek a megemlékezésen, himnuszt énekeltek, szallagokat szereztek benn, tehát aktívan részt vettek az utó tevékenységben is. Azt nyilatkozza, kedves Irén, hogy ez nem volt jelentős dolog. Mégiscsak az államhatalmi erők szemében nagyon nehéz dolognak tűnt ez, mert hogy hát 10 évre ítélték.
Tulajdonképpen abban az időszakban a legapróbb dolgokat is bolhából elefántot csináltak, tehát ezek a koncepciós perek időszakai, ami lezajlott a Szovjetunióban is, és ami lezajlott nálunk is, a célja az volt, hogy megfélemlíteni az embereket. Ma sem tudom, hogy miért voltam éppen én az a célszemély, akit kiszemeltek, hogy az én ítéletem által ijesszik meg a diákokat, de hát ez volt a jellemző minden perre. Még a kezdete, 57, azt hiszem 57-ben volt a Páskán Diék tere, akkor még enyhébb ítéletek születtek, de aztán 58-tól kezdve mind ilyen borzasztó nagy ítéletek és elijesztő. Tehát példát kellett statuálni. Egyértelműen ez volt a cél.
Miért vártak 2 évet arra, hogy megtörténjen ez a szomorú eset?
Hát ennek biztosan van valami belpolitikai oka, amit én nem tudok. Mert tulajdonképpen a nagy letartóztatási hullám 58-59-ben volt. Akkor történt a teológus per is, Mondjuk 57-ben volt a Balázs Imréjéké, a képzőművészeti főiskolásoké, de valahogy mintha vártak volna valamire, nem tudom mire, mert egyértelmű volt, hogy tetlegesen senki nem fog semmit tenni az államrend ellen. Hát annyi emberük volt, olyan jól tudták, tökéletesen tudták, hogy milyen a hangulat.
Az alatt a két év alatt tanulmányait folytathatta?
Igen, befejezhettem a másodévet, de másodéven elvették az ösztöndíjamat. Első éven ösztöndíjam volt, és tanulmányi ösztöndíjam. Ezt az idősek tudják, mit jelent, a fiatalok nem tudják. Azt jelenti, hogy teljesen ingyen lakhattam, kosztozhattam, és havonta zsebpénzt kaptam. Másodéven megokolás nélkül elvették az ösztöndíjamat. Tehát ez mondjuk egy ilyen fenyegető jel volt, hogy gyűlnek a fellegek. Tehát mit tudja egy tizenéves ezt, hogy mi az, hogy megszóltak és figyelmeztettek, ez is az is, hogy vigyázz, hát hogy vigyázhatsz magadra, mit tehetsz, búj a föld alá, hát semmi olyan nem tettem, amit más ne tett volna, tehát nem volt mire vigyáztam. Na, tehát másodéven elvették az ösztöndíjamat, a harmadéven kizártak az egyetemről, és utána letartóztattak. 2-3 nap múlva.
1958. október 31-én történt ez a sajnálatos esemény. Utána hova került?
Az Ocskó Teréz, hát így hívták a bentlakásunkat. Az a Mariánum az egyetem épületében van a hátsó részben. Akkor már nem járhattam előadásokra, már kizártak. És azt hiszem két úriember jött fel utánam, most mondták, hogy feltűnés nélkül kövessem őket. Hát én akkor már tudtam, hogy mi következik, de hát egy olyan fölösleges figyelmeztetés volt, hogy feltűnés nélkül, mert én annyira megvoltam ijedve, hogy azt hiszem, hogy hang se jött ki a torkomon. Alig tudtam járni. Nem kellett messze menni. Átelembe a Traján utcában volt a Securitate. Úgyhogy oda bevittek, és januárig. Tehát október, november, december, 3 hónapig voltam ott. Januárban befejeződött a vizsgálat, és akkor átvittek a börtönbe, a kolozsvári börtönbe, és februárban volt a perünk. Február 13-án.
Ezek voltak talán a fogvatartási évek közül, ez a 3 hónap a legsötétebb, azt nyilatkoztam, mielőtt bekapcsoltam volna a felvevőt. Miért?
Egyértelmű. Hát, aki csak egy napot töltött, vagy pár napot a Securitatén, azt tudja, hogy milyen borzalom. A félelemnek egy olyan légkörét, nem is olyan rettegés, a rettegés légkörét teremtették, és olyan pszichés terror alatt volt, én nem fizikai, csak pszichés, volt, aki fizikai terror alatt is volt, hogy az embernek az egész előző élete, mintha eltűnt volna, és semmi más nem volt, még gondolatot se volt jóformán, csak a rettegés, hogy mikor visznek kihallgatásra. Én azért mondhatom azt, hogy az Úristen védelme alatt álltam, mert ez a mi ügyünk annyira világos volt, annyira tiszta volt. Látszott, hogy nincs mit titkolni. Úgy próbáltam, ha kérdeztek valakiről, próbáltam letagadni, hogy ne rángassam őt is be, de aztán elintették a nyilatkozatát, hogy ő is bent van, tehát már ott van a letartóztatottak között, akkor már nem volt mit tagadni. Tehát megismertem a rettegést, az az igazság. Ami rettenetes, és amit nem tudom, hogy el lehet-e felejteni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A mai napra kész műsorban Péterfi Irénnel, 1956-os elítéltel emlékezünk az ezelőtt 60 évvel történt eseményekre. Szomorú pillanatok ezek. Azt foglalta össze a szünet előtt, hogy a legsötétebb 3 hónapot élt át a Securitate börtöneiben. Az ítélet hirdetés után viszont fogvatartási intézménybe került, ha jól tudom, Csíkszeredába, igaz?
Igen, hát először visszavittek a kolozsvári börtönbe. Úgy emlékszem, augusztusig ott voltam, és akkor szállítottak le Csíkszeredába. Ott egy ilyen nagy terembe kerültem, ahol voltunk 40-en, 50-en, nem is tudom. Na de az a fontos, hogy összekerültem velem egy idős lányokkal, akikkel nagyon jó barátságot kötöttünk, és támogattuk egymást, és tanultunk. Tehát legtöbb értelmiségi volt a teremben, mert nem mondhatni cellának, és mindent tanultunk, franciát, olaszt, a román irodalom gyöngyszemeit, tehát amit lehetett, mindent. És ez nagyon fontos volt, kitöltötte az időnket, úgyhogy nem keseregtünk. Tavasszal elvittek munkára, Aradgályra, és ott már szabadabbak voltunk. Az már egy más élet volt.
Következett Nagyvárad, mint úgymond utolsó állomás szabadulása előtt. Ez még jobb hely volt, mint Aradgálya?
Nem. Aradgály az tulajdonképpen nem börtön volt, azt hiszem egy elhagyott kaszárnya, vagy valami ilyesmi volt. Udvara volt, fákat láttunk, kimehettünk, persze megszabott időben sétálni, virágokat láttunk, fát láttunk, hát ezt rengeteget jelentett. Olvasnivalót kaptunk, csomagokat kaphattunk, ha teljesítettük a normát. Tehát a hozzátartozók először értesülhettek arról, hogy élünk, meg vagyunk. Nagyvárad az börtön volt, annak ellenére, hogy is dolgoztunk, az már nem volt egy kellemes hely. De a bánásmód ugyanaz volt, tehát teljesen más, szabadabbak voltunk.
Elérkezett 1963. szeptember 19-e, amikor is szabadlábra helyezték. Hogyan tudta meg, vagy várható volt-e az, hogy bekövetkezik ez a jelentős esemény?
Igen, természetesen, hát a műhelyből többen elmentek már, tehát így rendre bocsátottak el, és egy dolgot nem, tehát nem tudtuk biztosan, hogy mindenkire vonatkozik-e az amnestia egyrészt, másrészt nem lehetett tudni, hogy mikor kerülsz sorra. Az, hogy hát még utoljára megkínoztak rendesen, mielőtt szabadlábra helyeztek volna, politikai tiszt behivatott, és próbált rábeszélni, hogy legyek a munkatársuk, magyarul besugó. Hát ez rettenetes nagy próbatétel volt, mert kilátásba helyezte, hogy ha nem írom alá a nyilatkozatot, akkor a további 5 évet is leülöm. Iszonyatos harapófogóba kerültem. hát végig imádkoztam, és egyszerűen nem tudtam igent mondani. Nem tudtam.
És akkor mi lett-e valamilyen következménye ennek?
Nem. Azt mondtam, nem írom alá. És szabadlábra helyeztek nem sokára.
Ez alatt az 5 év alatt éreztették-e önökkel, önnel azt, hogy úgymond hazaáruló, mert ilyen betülete is volt a dolognak, hogy a lázongó ifjúság Erdélyt vissza akarta csatolni Magyarországhoz, meg hogy emiatt még kegyetlenebb bánásmódban részesültek a karhatalmi erők részéről?
Ó, hát aztán ez volt a megszólítás, hogy banditák. De hát minket abszolút nem érdekelt. Hát mikor az ember olyan fiatal, akkor egy csomó mindenen csak nevet, ami az idősebbek számára fájdalom vagy seb. Éreztették persze. Minden gonoszt elmondtak, amit csak lehetett. De tehát ez már nem befolyásolt minket, és egyáltalán nem izgatott, nevettünk rajta.
Egy 23 éves fiatal hölgy ilyen lelki teherrel hogyan tudott boldogulni aztán a továbbiakban? Egyáltalán, mikor kijött a börtön kapun, úgymond szabad emberként, akkor ezen nehéz teherrel volt-e egyáltalán jövő koncepciója, vagy egyáltalán tudta azt, hogy mit kezdjen most ezzel a szabadsággal, ha lehet így nevezni?
Napokig, hetekig, vagy hónapokig félelem volt bennem. Folyton az volt az érzésem, hogy visszavihetnek bármikor. Nagy segítség volt, és Istennek egy áldott ajándék, a családom várt, és a régi barátok közül is már első hetekben felhívtak, vagy jöttek, nem felhívtak, akkor nem, ritka volt a telefon, írtak, vagy jöttek, és felkerestek. Úgyhogy éreztem, hogy van egy háttér, de jövőképpen egyáltalán nem volt, próbáltam elhelyezkedni. Teljesen reménytelen volt. Úgyhogy nagyon hosszú időnek kellett eltelnie, amíg visszavettek az egyetemre, be tudtam fejezni a tanulmányaimat látogatás nélkül, és tanítottam, de hát úgy, hogy minden évben máshol mindig helyettes voltam, sőt volt olyan év, hogy 3 iskolában is tanítottam. Ha valaki szülni ment, ha valaki betegszabadságra, akkor igen, én voltam a Zsoli.
Tehát végül is kihatása volt egész a rendszerváltásig, 1989. decemberéig, mindannak, ami korábban az 56-os események kapcsán önnel történt, mert hogy rendes tanári állást végül is 90 után kapott.
Egyértelműen. Hát én nagyon szerettem a gyerekeket, nagyon szerettem tanítani, és emiatt nem riasztott vissza semmi attól, hogy mikor, mit tanítok, hol tanítok, kik a kollégák, hogy néznek rám. Nem, ez másodrendű volt. Nem csak, hogy ez volt, szóval ez egy nagy nehézség volt az életemben, de végig figyeltek, aztán kivettem a Cseneszjászétől a dosszáromat, és végig jelentéseket írtak, egészen 1984-ben, azt hiszem, akkor műtöttek daganattal, és akkor azt írta a milicista, aki a feljegyzi, az utolsó megfigyelőm, hogy úgyis meghal, hagyjuk abba a megfigyelését. Úgyhogy így nem készült rólam jelentés az utolsó pár évben. Ezzel zárult az én megfigyelési dosszié.
Kedves Péter Férén, a nyugalomba vonulás pillanatában, vagy a rendszerváltás után valaki valamilyen formában a hivatalosságok részéről elnézést kért-e, vagy méltatta azt, pontosabban elismerte azt, hogy milyen nehéz időszakot kellett átélnie, valamilyen formában elégtételben részesült-e?
Hát először is én nem vártam elégtételt senkitől. Én úgy élem meg mai napig, hogy az Úristennek ez volt a terve velem, és elmondhatom, hogy javamra vált a nagy keserűség. De ezen kívül kaptam kitüntetést a magyar államtól, nem tudom pontosan milyen, valamilyen keresztet kaptam, és két kitüntetést is kaptam.
Mondjuk a magyar állam részéről esetleg rendben van, de én a román állam hivatalosságaira gondoltam forma.
Jaj, nem. Nem. Hát egyáltalán nem.
Szóval akkor úgy néz ki, hogy idehaza ez az időszak nem is létezett, vagy pedig úgymond a kommunista rezsimnek a fekete lapjaira írták rá ezt, tehát ezzel úgymond ők lezárták a dolgot. Ahogy itt beszélgetünk, azért visszagondolva, én nem akartam sebeket feltépni az ön lelkében, de úgy tűnik, hogy mindig a szeme nedvesedik, ha azokra a nehéz évekre gondol vissza. Ezek szerint ezt egy ilyen sötét időszakot nem lehet az életben soha elfelejteni. Volt-e olyan, hogy felébredt éjszaka álmából, és összerezzent, mert hogy előjöttek a szomorú régi emlékek?
Az első hónapokban volt olyan, hogy édesapám méghoz jöttek valaki, én nem ismertem őket, bőrkabátosuk voltak, és én rettenetesen megijedtem akkor. De nincs ilyen én nekem, hogy én álmamból felriadjak, vagy persze, hogy nem lehet ezekre visszagondolni megindultság nélkül, tehát érzelmek nélkül, ez normális, de ez is az életemnek az egyik szakasza volt, mint előtte vagy utána bármelyik szakasz, és nem mondhatni azt, hogy most az én lelkemben ott egy ilyen mélysebb húzódik meg, mert beilleszkedett az életem többi elmúlt eseményei közé.
Meg lehet bocsájtani azoknak, akik ítéletet mondtak ön felett olyan dolgokért, ami manapság teljes mértékben normálisnak tűnik, ön mégis 5 év börtönbüntetéssel fizetett ezért, és mennyiben látja úgymond elégtételnek mindazt, ami napjainkban történik, hogy néhány volt pribéket, börtönigazgatót, verőlegényt úgymond idestova most már jócskán idősen elítélnek.
Nem volt bosszúvágy soha bennem, és az sem volt kérdés, hogy megbocsátok-e, vagy nem bocsátok meg, mert így személy szerint nem is tudom, hogy kire haragudhatnék, vagy kinek kellene megbocsátanom. Az, hogy a törvény lesújtott egyesekre, hát az mondjuk méltán sújtott le, de én személy szerint nem kívánnám, hogy az én dolgaim miatt valakit is elítéljenek. Nem látom semmilyen gyakorlati hasznát, mert azért rendszerint a büntetések azok arra is szolgálnak, hogy megfélemlítsék a többi embereket, azon túl, hogy valaki megbánja azt, amit tett, vagy megszenvedjen. Nem foglalkoztam én ezzel, és nem is gondolkoztam rajta, hogy megbocsátok, nem bocsátok, senki iránt nincs harag a szívemben.
Amikor katedrára került, úgymond teljes joggal a 90-es évek után, az ifjúság tudta-e, hogy milyen kálváriát járt meg, és valaki érdeklődtek-e egyáltalán mindaz iránt, ami önnel történt azokban a sötét időkben?
Hát otthon a Nagykenden mindenki tudta, hát mindenki ismert engem, és a környéken is úgy nagyjából. De hát érdeklődtek, úgy többen érdeklődtek, de az az igazság, hogy én nem szeretem a nyilvánosságot, és amikor kötélnek álltam, akkor is nagyon, nagyon nehezen és sok rábeszélésre. Nem olyan sok hős és mártír lett az utolsó két évtizedben. Hát én nem vagyok se hős, se mártír. Úgyhogy nem is szeretem a népszerűséget, nem is hajhászom. Úgyhogy emiatt eléggé elzárkoztam a nyilvánosságtól.
Nem tudok mit hozzátenni, és külön köszönöm, hogy nekem viszont megnyílt. Még egyszer elnézést kérek öntől, hogyha mély sebeket téptem fel. De azt hiszem, hogy ezekre az időszakokra csak emlékezni kell, még hogyha fájó is. Tisztelt Péter férjén, tanárnő, köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
Szívesen, üdvözlöm a hallgatókat.